Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Papp Zoltán vagyok, ez pedig a The Life Explorers magazin ökoturisztikai adása. Mai beszélgetőtársam Szín János, medvepásztor. Szervusz János, szeretettel üdvözöllek.
Szervusz Zoltán, üdvözlöm a hallgatókat is nagy szeretettel.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérést, hogy beszélgessünk ma. Az első ökoturisztikai adásban Schmidt Ferenc rávilágított arra, hogy mi is az ökoturizmus, és látott szájjal hallgattuk, mert azt hinné az ember, hogy valamiféle fenntartható kis dologról van szó, de hát ennél sokkal-sokkal összetettebb, és hát bizony azt is láttuk, hallottuk Feritől, hogy nem igazán működnek ilyen projektek, viszont ahogy mesélte a principiumait, nekem egyből te jutottál eszembe, mert a könyved és mindazok alapján, amiket eddig tőled láttam, hallottam, olvastam, azok alapján én azt gondolom, hogy amit te csinálsz Erdélyben, annak bizony elég sok köze van az ökoturizmushoz. Úgyhogy én ezért kértelek, hogy beszélgessünk ma, de mielőtt eljutnánk oda, hogy mit is csinálsz pontosan, én arra kérlek, hogy légy olyan kedves, meséld el a te nem hétköznapi történeted a kedves hallgatóknak, hát ha van még valaki, aki nem ismer, nem ismeri az életutadat. Úgyhogy légy olyan kedves, egy kicsit mutatkozz be nekünk.
Még semmi akadálya, bár azért megpróbálok rövid lenni, hogy beleférjünk ugye a műsor kereteibe, és ne mutassam a hallgatókat. Ha valaki bővebben szeretne erre tájékozódni, olvass el a Medvepásztor című könyvemet, ott azért bőven leírtam, hogy honnan indultam és hogyan jutottam Erdélybe, a havasokba, a medvék közé. Az egész történet azzal kezdődik, hogy én gyermekkorában Máté Bencét támogattam, és alapvetően miután ő felnőtté vált, ő csábított ki engem Erdélybe, Böjte Csaba, Ferences rendi szerzetessel közösen. De ugye ezt megelőzendő, beszéljünk egy kicsit szerintem az előéletemről. Tehát mielőtt én Bencét megismertem volna, és mielőtt Erdélybe kerültem volna, nekem volt egy teljesen más jellegű életem. Én fiatalon nagyon hamar meggazdagodtam, és nem is nagyon titkolom, hogy miből, bár nem vagyok büszke rá, ezt őszintén elmondom. Én nyerőgépek üzemeltetéséből gazdagodtam meg nagyon-nagyon, és egész fiatalon már nem is kellett dolgoznom, hanem munkatársaim dolgoztak, én csak irányítottam a céget heti pár órában, ennyi volt az összes dolgom. És ez már a 90-es évek elején, a 20-as éveim elején történt gyakorlatilag. Majd itt a nagy idillnek, a nagy gazdagságnak nagyon gyorsan véget vetett egy daganat, egy agydaganatot diagnosztizáltak nálam. Emlékszem, mikor meghalom a leletet, volt egy 20 hektáros farmom, kint álltam a farmon, néztem a legelésző lovaimat, és kezemben a lelet, hipofizis adenóma, nem tudtam, mit jelent. Fölhívtam egy orvos barátomat, kérdeztem tőle, hogy ez mit jelent, azt mondja, ez azt jelenti, hogy agydaganat. És hát mondom, ne viccelődj, mert sokkal én meddig fogok még élni, vagy mi van, mi történik, mi lesz velem, vagy műthető, vagy nem műthető, vagy mi lesz. Hát nem tudjuk, hogy mi lesz. Agysebész meg kell nézze a leleteket, és majd az agysebész meg fogja mondani, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És szerencsére a barátomnak volt egy évfolyam társa, aki agysebész volt, és pont ennek a fajta daganatnak a specialistája, ami nekem volt, nekem a agyalapimrigy daganatom volt. Fölhívta a barátját, beszélt velem, és közölte, hogy az Egyesült Államokban van éppen, ott műt most, ott dolgozik, és onnan megy Japánba, és majd onnan tud Magyarországra jönni, és leghamarabb 3 hónap múlva lesz itthon. De azonnal fölírt a váró listájára, és 3 hónap múlva ekkor és ekkor tudunk találkozni. Hát én ebben nagyon nem törődtem bele, én fütfát ígértem neki mindent, az egész vagyonomat minden estől, csak legalább egy perccel hamarabb tudjunk találkozni. És nagyon egyszerű válasza az volt erre, hogy János, itt ezen a váró listán mindenki az egész vagyonát kínálná, csak hogy egy picit előrébb kerüljön. De ez egy olyan várólista, amit végig kell várni. És higgyel, nem ön a leggazdagabb, és nem ön ajánlja a legtöbbet nekem. Én tisztességgel, amilyen sorrendben bejelentkeznek, én végigvárom, és mindenkinek segítek, akinek csak tudok. Akkor ugye egy kicsit megváltozott az értékítéletem és a pénzhez való viszonyom. Nagyon-nagyon kellemetlen 3 hónap volt, ugye 3 hónapig én nem tudtam, hogy élek, halok, gyógyulok, nem gyógyulok, mi lesz velem. És emlékszem, hogy ház ablakába kint a lovaknál, kint álltam, néztem a lovakat, és imádkoztam az Úrhoz, hogy gyógyítson meg engem, nem kell nekem semmi, nem kell nekem vagyon, nem kell nekem semmi, csak egészségemet adja vissza, hogy láthassam még a gyermekeimet fölnőni. Alapvetően az Úr meghallgatna az imáimat, meggyógyított. Bár hozzáteszem, hogy nagyon érdekes az Úrhoz való viszonyom, mert én gyermekként meglettem keresztelve katolikus keresztényként, de én nem gyakoroltam a hitemet, de amikor már nem volt hova fordulnom, sem ismerőseim, sem a pénzem nem volt arra jó, hogy én tudjak segíteni magamon, vagy meg tudjam gyógyítani magamat, akkor én, mivel nem volt máshol fordulni, akkor fordultam az Úrhoz, és hát végül meghallgatta az imáimat, és meggyógyított, és mindent megkaptam gyakorlatilag, amit kértem tőle, mert úgy lett, ahogy kértem, gyakorlatilag a vagyon is nagyon gyorsan köddé vált, hiszen kértem, nem kell nekem semmit, csak egészség. Az egészséget megkaptam, és a vagyonom regényes körülmények között köddé vált, amit hozzám igen közelálló embereknek köszönhetek. De még mielőtt kérdezni, hogy bárki kérdezni, hogy kik ezek a közelálló emberek, soha el nem mondtam senkinek, hogy kik ezek az emberek. Alapvetően ma hálás vagyok nekik, ami kicsit furcsának tűnhet, de én nekik köszönhetem azt, ahol most vagyok és ahogy vagyok, tehát én most boldog vagyok, köszönöm. Éppen ezért én soha nem is mondtam ezt senkinek, és nem is érzek most sem haragot, hanem hogy őszintén valóban hálát érzek azért, hogy az lehetek ma, aki vagyok. Na most ugye a daganat után jött a vagyonvesztés, azért ez egy hosszabb folyamat volt, mert ez egy elég nagy vagyon volt, ez nem egyik pillanatról a másikra, hanem azért ez egy 2-3 éves kínlódás alatt vált semmivé, és ezek után én megtértem felnőtt fejjel, és akkor már az Úr felé fordultam a saját akaratomból, nem pedig ugye azért, mert a szüleim elvittek és megkereszteltek, és valahogy onnantól kezdve teljesen megváltozott az életem. Én már előtte próbálkoztam, minden barátomat hívogattam telefonon, hogy hát a gyerekek, elveszítettem az összes pénzemet, rajtam kívül álló okok miatt, de megint csak szeretnék nagyon sok pénzt keresni, és hát mindenki csak mosolygott, nevetett a vonal másik végén, és nem tudott senki segíteni. És már egyébként az S betűnél tartottam a telefonkönyvemben, amikor az egyik barátomat, kit Sándornak hívtak, fölhívtam, és ő azt mondta nekem, hogy Jani, hát lehet, hogy tudok segíteni. Én most külkereskedelmi képviselő vagyok Zambiában. Neked van egy nagy csomó ismerősöd, akinek komoly nagy vállalkozásai vannak, nagy cégek vezetői, és ha érdeklődik valaki az afrikai nyitás felé, mi nagyon szívesen segítünk nekik, támogatjuk őket üzletkötéssel, mindennel, és jutalékot kapunk mi tőlük a kereskedőház, és ezt a jutalékot nagyon szívesen megosztom veled. Ez egy nagyon komoly reménysugának tűnt, hogy nagyon bele is húztunk, hogy a feleségemmel gyakorlatilag 3 hónap alatt egy 50 olyan céget, cégvezetőt sikerült összegyűjteni, nagyon nagy cégeket, mint tudom én, Gyulai Húskombinát, Kecskeméti Konzervgyár, egészen nagy nevek és nagy cégek, és újabb 3 hónap, mire itt mindenkivel egyesével végig tárgyalgattunk, a barátomnak volt itt Budapesten egy irodája, hazajött 3 hónapra, hogy elég sokáig eltartott, mire mindenkivel mindent meg tudtunk beszélni, egy sok céggel, és utána én kis kellett utazzak Afrikában, és kellett várjam a partnereket, akik jönnek. Én kaptam egy íróasztalként, kaptam egy szolgálti lakást, szolgálti autót, és segítettem a kiérkező cégeket, cégvezetőket, azzal, hogy foglaltam szálláshelyet nekik, autót, bevittem őket a konzulátusra, a kereskedőház képviseletére, a külkereskedelmi képviseletre, és itt megismerkedtem egy olyan fiatal emberrel, aki Magyarország egyik top menedzsere volt akkor, most itt nem említeném, hogy melyik cégnek, de a legnagyobb. Uh-huh. A legnagyobbak legnagyobbja volt ez a cég. Őneki volt egy 5500 hektáros farmja, és ott beszélgettünk a farmról, és mondtam neki egész okos ötleteket, tetszett nekem, mit én mondtam, és mondta, Jani, gyere a hétvégén, nem dolgozol, repüljünk már az én farmomra, nézzük meg, jó messze volt a fővárostól, vagy 800 kilométerre. Lerepültünk, eltöltöttünk ott egy hétvégét, és sokat beszélgettünk, ott is mondtam egy-két okos ötletet. Aztán ugye mondhatnánk, hogy a szerencse úgy hozta, de hát én ezt nem úgy gondolom, hogy szerencse, hanem úgy gondolom, hogy az Úr úgy rendezte, hogy nekünk egy járatra volt haza Budapestre jegyünk. Ez a találkozásunk után 10 nappal körülbelül. Természetesen úgy csekkoltunk be, hogy egymás mellé, és egész végig beszélgettünk, és mire én Ferihegyen leszálltam, akkor azt mondta ez a fiatal ember, hogy Jani, én szeretném ott elképviselni engem kint itt a farmon, én nem tudok annyit kint lenni, nekem rengeteg dolgom van itthon, és szeretném, hogyha legalább egy magyar ember itt lenne, és ő képviselne engem, hogy lennél-e itt menedzser a farmon. Hát nekem tetszett az ötlet, de mondtam, hogy nem hiszem, hogy te meg tudsz engem fizetni, soha nem voltam gyerekkorom óta alkalmazott, és nem egy olcsó Jancsi vagyok, nem hiszem, hogy meg tudunk állapodni. Az ő azért megpróbálná. És tett nekem egy ajánlatot, elég komplex volt, egy nagyon komoly fizetés, különböző lehetőségek, hogy a farm infrastruktúrájával megműveltek földeket, amit esetleg én a jövőben vásárolok, vagy bérlek a farm körül. Egy elég komoly lehetőséget vázolt fel nekem nagyon jó fizetéssel, az egész családot kihozhattam volna, olyan szolgálati házat építünk, amilyet akarok, szolgálati autó, szolgálati telefon, 6 repülőjegy évente az egész családnak haza, 2 hónap szabadság, tehát tényleg jók voltak a kondíciók. És mondtam neki, hogy ez már tetszik, rendben van. És hát mikor kellene kezdeni? Mondta nekem, hogy hát egy év múlva. Mondom, ne haragudj, ez nem lesz jó, nekünk nagyon elfogyott a pénzünk, nem, hogy egy évig, egy percig nem tudunk várni, tehát inkább akkor ugye csinálom a dolgomat, és ha valahol elkötelezem magam, akkor azt csinálom, akkor ezt már egy év múlva nem fogom tudni csinálni, akkor hagyjuk a csodába az egészet. És akkor azt mondta, hogy Jani, adnék neked erre az egy évre egy rendelkezésre állási díjat. Mondom, én nem kicsi pénzekbe gondolkodok, de nem, ő is egy kicsibe gondolkodott, és adott nekem egy évig egy olyan rendelkezésre állási díjat, ami egy jó nyugat-európai fizetés volt itt akkor, és hát így belementem, elfogadtam. Tehát az életem első munkája az volt, hogy egy évig azért fizettek nekem, hogy semmit ne csináljak. És akkor azért jöttem, akkor mondtam a feleségemnek, lám, látod, mit adott a Jóisten, mióta én megtértem, a Jóisten felé fordultam, nézd meg, azóta teljesen más az életünk. Hát a feleségem, hogy azt éppen nem mondanám, hogy a teista csak kevésbé hisz az Úrban, mint én, és ő azt mondta, tehát ez nem az Úr, ez csak egyszerű szerencse. Na, tehát én azt nem tartom szerencsének, hogy engem, aki esztergályi szakmunkás, soha nem dolgoztam a szakmámban, azon kívül a szerencsejáték szervezéshez értettem csak semmi máshoz, ami már akkor nem működött ugye Magyarországon. Magyarország top menedzsere engem választ, hogy őt képviseljem, és egy nagyon komoly fizetéssel és komoly lehetőségekkel. Na, de hát ott az Úr rámosolygott, és onnantól kezdve megváltozott az életünk. Én egy évig semmi más nem csináltam, csak edzettem, hol úszás, hol futás, hol súlyzózás, hol box. Valami éppen az eszembe jutott, de ilyen heti 15 edzés körülbelül, tehát csak sportoltam, szinte semmi más nem csináltam, szabad időm pedig angol tanultam, hogy ugye angol nyelvterület lévén Afrikának ezen része, hogy egy kicsit csiszoljam a tudásom és jobban boldoguljak kint. És hát ez egy csodálatos egy év volt, minden hónapban beesett egy szabad szemmel is jól látható összeg a számlámra, én pedig gondtanul tanultam és sportoltam, ami csoda volt. Sajnos ennek is nagyon hamar vége lett, mert egy év után indultunk ki kezdeni a munkát kint, és sajnos a cég 5 hónapon belül csődöt mondott, most regényes körülmények között az is. Afrikában nem egyszerű a fehér emberek dolga, afrikaiak félrevezették a tulajdonosokat, és elég komoly probléma lett belőle, tehát egyszerűen becsődött, a cég haza kellett költözzek.
Mielőtt folytatod, ugyan a témánk az ökoturizmus, de azért ebben az élettörténetben nekem van 3 fontos, amit most röviden elmeséltél. Az egyik az az, hogy a 3 hónap, amíg már tudtad, hogy agydaganatod van, de fogalmad nem volt, hogy meddig élhetsz így, ez így telt el ez a 3 hónap, tehát minden nap úgy keltél föl, hogy nem tudtad, hogy esetleg az lesz az utolsó?
Igen. Nagyon-nagyon kellemetlen, hogy az embernek a legrosszabb lételeme az a bizonytalanság, mert a biztos rossz sokkal jobb. Sokkal jobb, ha azt mondják, hogy egy éved van hátra, mert arra föl tudsz készülni, el tudsz búcsúzni a családodtól, el tudod rendezni a földi dolgaidat, de ugye ilyet nem nagyon csinál az ember, még nem biztos benne, hogy költözködnie kell. És hát bizonytalan voltam minden áldott nap, vártam, hogy mi lesz, hogy élek még, megnéztem, megfogdostam a tagjaimat, igen, vagyok, fölébredtem még, mert és nem tudtam, hogy mi lesz.
Azért ez nagyon komoly. A másik, hogy a megtérés az azt követően történt, hogy meggyógyultál, hogy meggyógyított a doktor úr?
Igen, alapvetően azért, mert volt egy teológus barátom, akivel sokat beszélgettem, hogy az Úr dolgai érdekeltek, hogy mindig kerülgettem én ezt a témát, csak így felületesen, és beszélgettem vele egy jót, és mondtam neki, hogy hogyan állnak a dolgaim, milyen lehetőségeim vannak. Hát akkor még itt a szerencsejátékiparban lettek volna lehetőségek, meg más úrnak nem tetsző dolgokban. És mondja ez a fiú nekem, hogy Ani, dobd el ezeket a lehetőségeket, és figyeld meg, hogy az Úr adni fog helyette valami mást. Valami sokkal szebbet és sokkal jobban. És mondom neki, hát most azt gondolod, hogy minden dobja kell, amiben most hiszünk, meg fogunk élni, és amiben benne van a megtakított pénzünk és a vagyonunk, és mondjam azt az asszonynak, hogy az Úr majd adni fog valami mást, és majd abból megetetjük a gyerekeket. Igen. Ő azt hitte, hogy én elkaptam a fonalat, de nem elkaptam, hanem szkeptikus voltam, és valahogy ott nekem valami bekattam, mert annyira meggyőződésen mondta ő nekem, hogy hát hidd el, hogy fog adni, hogy akkor arra gondoltam, hogy ha az Úr adott nekem egy esélyt, és meggyógyított engem, akkor én is kell, hogy adjak az Úrnak egy esélyt. Én is nem csak esélyeket tud, hanem akár gondoskodni is tud nekem, ha én áthelyezem az én sorsomat az ő kezébe. És akkor ez úgy nekem valami, igen, nekem ott valami bekattant, és emlékszem, ott még együtt imádkoztunk, hogy be tudjam fogadni az Urat a szívembe, és onnan mentem be a céghez, Budapesten volt egy irodánk akkor értekezlete, és bejelentettem a többieknek, hogy én mindent el szeretnék adni, fizessetek ki úgy, ahogy akartok, és én nem szeretnék mostantól kezdve ilyen dolgokkal foglalkozni, hagyjuk a csodába. És hát mindenki értetlenül nézett, elfogadták, és ott, amikor kiléptem az oktogonon az irodámból, mint hogy ilyen tonnás kövek szakadtak volna a vállamról, ilyen nagy eufóliában indultam el haza Csongrádra, és boldogan újságoltam a feleségemnek, hogy mindent eldobtunk, és az Úr majd adni fog valami szép.
Jó Istenem, mi volt a fogadtatás?
Hát igen, az eufólia rögtön véget ért, kihozanított a feleség, elment az eszed. Mit csináltál, ember? Hát miből fogunk élni? Hát miből fogjuk megetetni a gyerekeket? És én kicsit úgy kihozanító volt, de én valahogy ott eldöntöttem, hogy bízni fogok az Úrba, és egy cseppet nem bántam meg, hogy bíztam, ugye, mert utána annak köszönhetjük az afrikai lehetőséget, ami ugyan rövid ideig tartott, de elég jól megoldotta az anyagi problémánkat. És akkor viszont most nem folytatom a történetemet, mert azt hiszem, hogy három dolgot mondtál, ami megfogalmazódott, és még csak kettőt kérdeztem meg.
Nagyon, nagyon kedves, hogy köszönöm szépen, bár azt hiszem, hogy tényleg mindig csak abba hagyni tudjuk befejezni, nem, mert annyira sok izgalmas szála van a te életednek. Igen, azért ide hagyd tegyem hozzá, hogy azért kérdeztem erre rá, mert és nem általánosítani szeretnék, de azért azt gondolom, hogy inkább olyan történeteket ismerünk, hogy az ember addig fohászkodik, amíg bajban van. Aztán amikor már úgymond túl van azon a hatalmas kihíváson, akkor valahogy el szokta felállítani.
Hát te pedig pont
ezt követően, és ezért tartottam ezt nagyon lényegesnek, hogy erről hát mondja.
Nem teljesen azért. Nem teljesen, tehát én is a klasszikus példát követtem, mert miután meggyógyultam, akkor én még ott utána egy-két évig elfordultam az Úrtól, és nekem eszembe nem jutott, hogy hálát kéne adnom, és ezen az úton kellene tovább haladni, hanem utána, miután én még mindent elveszítettem, mert azért onnantól kezdve, hogy én meggyógyultam addig, hogy mindent elveszítsek, ott évek teltek el, és én utána tértem meg, tehát miután meggyógyított az Úr, 5 évvel utána tértem meg, és addig ugye volt egy 2 év, ugyanúgy ment minden tovább, aztán 3 év alatt elveszítettem a vagyonomat, és miután elveszítettem, én utána tértem meg, és tehát alapvetően én is klasszikus voltam, úgy, ahogy mondott, tehát csak addig fohászkodtam én az Úrhoz, még bajba voltam, utána megint én voltam a legokosabb. Na de hát szerencsére jó irányba fordultam és időben.
A másik, és a harmadik bocsánat, az pedig az, hogy kaptál egy év gyakorlatilag semmit tevésre lehetőséget, és te azért ezt mégiscsak jól használtad ki. Ez is, én azt gondolom, hogy egy érdem. Tehát, hogy sportolni, az egészséget megőrizni, és angolt tanulni. Nézd meg azért, ez se feltétlenül jellemző, hogy hasznosan töltse ki az ember azt az időt, amit így ajándékba kap. Úgyhogy én csak ezeket akartam neked mondani, vagy megerősíteni benned, meg így a hallgatók felé is talán egy kicsit üzenni, hogy azért oké, hogy a múlt olyan, amilyen, és hogy abból lett a vagyon, amiből, de azért ott voltak a szikrák, és már a beszélgetésünket is úgy kezdted, hogy amikor még jól ment, akkor te támogattad Bencét, és azt hiszem, hogy valahol most kanyarodunk egyébként is a történetedbe ide-vissza, ugye? Mert az Afrikából aztán nem lett semmi. Akkor kérlek, vedd fel a szállat újra, lényegében.
Jó, bár a támogatásról még egy dolog az eszembe jutott, hogy nem csak Bence volt az egyetlen, akit támogattam, volt egy másik fiú, aki szinte egyébként nagyon érdekes, hogy Bencével egyidős, szinte ugyanabban az évben születtek. Ugye Bence a világ legjobb természetfotósa lett, a másik fiú, akit támogattam, az pedig többszörös világ, Európa bajnok, nagyon sokszoros magyar bajnok, sportlövő, tehát ő is nagyon-nagyon sikeres lett, és nagyon boldog vagyok. Nagyon boldog vagyok, hogy ezeknek az embereknek a sikerében tudtam osztozni, tehát nagyon-nagyon feltöltött, és nagyon jól esett az akkor nekem. És ma is jó esik rá, gondolom.
Oké, akkor kanyarodjunk Bencéhez és Csaba testvérhez, hogy alakult.
Na, tehát Afrikából hazaérkeztünk, és akkor megint ugye letargia, megint probléma, és hát semmi más nem tehetünk. Imádkoztam az Úrhoz, hogy segítsen majd. 3 hét ima után megcsörrent a telefonom, Máté Bence hív, hogy Jani, gyere már át, légy szíves hozzá, mert van itt valaki, akit beszeretnék mutatni neked. És szeretnénk valamit mondani. Bence 30 kilométerről lakik tőlünk, átmentem hozzá, és látom, hogy a konyhában ott ül Bence Böjte Csaba testvérrel, és nagyon beszélgetnek. Most Bence bemutatott bennünket egymásnak, és előadták aljas tervüket, ez idézőjelbe tenném az aljas, előadták aljas tervüket, miszerint Csaba testvér kérésére Bence medveleseket szeretne működtetni Erdélyben, már csak azért is, mert Bence Kosztarikában, Brazíliában, Afra, Magyarországon és Romániában és a Duna-deltában sok helyen csinált már vadleseket, és Bence ebbe volt a legnagyobb. És Csaba testvér amatőr természetfotósként sokat járt Bencehez fotózni, jó össze is barátkoztak, és az volt az ötlete, hogy akkor itt medvelesek is legyenek, ami egyébként jót tenne. Tehát Csaba testvérnek volt nagyon komoly szándéka, ez nem csak szórakozás, hanem azt mondta Csaba testvér, hogy ez jót tenne a medve megítélésének, jót tenne a székelységnek, és jót tenne a gyermekeknek is a gyermek otthonban, mert látnák, hogy nem kell külföldre menni poharat mosogatni, hanem itt Erdélyben is vannak óriás értékek, természeti értékek, amiért az emberek a világ minden részéről idejönnek, hogy láthassák ezt a csodát. Másrészt meg, hogy itt is lehet jó vállalkozásokat csinálni, és inkább ehhez fogjanak a gyerekek, mint külföldre menjenek. Ez lett volna a szándék, és így.
Itt már kanyarodunk is az ökoturizmus néhány ismérvéhez, úgyhogy igen, ezért kezd izgalmassá válni. Folytasd, kérlek, ne haragudj.
Igen. Tehát előadták aljas tervüket, hogy hát Bence nagyon szívesen megcsinálja ezeket, de hát neki nincs ideje ezt működtetni, mert a saját operációjával el van foglalva, és erre nincs kapacitás, hogy nem tud egy másik országba elköltözni és ott ezt működtetni. Viszont tudta jól, hogy nekem abban a pillanatban nem volt mit csinálnom, bár azt mondta, hogy ő nagyon nem szeretne közösködni senkivel, senkiben nem bízik meg, de mivel én egy ilyen harmadik szülő voltam szponzorként a családban, ugye én egy ösztöndíjat adtam Bencének egész gyermekkorától, addig még saját lábra nem állt, ez volt a támogatás. És egy ilyen harmadik szülőként kerültem a családba. Azt mondta Bence, hogy bennem bízik, és akkor velem nagyon szívesen megcsinálna együtt ezt a dolgot.
Egyébként és mit szólt ehhez az akkori Szín János? Mert ugye eddigi ajánlataid afrikai farmnak a mindenese, és most medvepásztor Erdélybe. Tehát, hogy változott az a Jani, aki nem olcsó Jani.
Kérlek szépen, ez egy igazán olcsó munka volt, mert éppen csak ébért kaptam, viszont egy alapítványnak dolgozhattam, ugye, amiben 3600 gyermeket nevelnek, Csaba testvérnek az otthonaiban összesen 3600 gyerek volt akkor. Másrészt meg én nagyon-nagyon vágytam rá a Bence sikerét látva, hogy tovább is részese lehessek ennek a dolognak, ugye jó magam is természetfotóztam nagyon sokáig, egyébként onnan volt az ismeretség Bencével, és nekem nagyon megtetszett, amit ő csinált, mert nagyon magas szinten csinált, a világon a legmagasabb szinten, nem csak a fotózást, hanem a fotóztatást is, és nekem ez nagyon tetszett, ez mindig vágyam volt, hogy én szerettem volna ebben részt, de soha nem beszéltünk erről valahogy Bencével, de hogy megérezhette, és gyakorlatilag egy álom válhatott valóra, hogy egyrészt a világ leghíresebb emberével, egy legkisebb természetfotósával, másrészt megint csak egy fethetetlen életű ferences rendi szerzetessel együtt dolgozni, ez nagyon-nagyon tetszett nekem, bár ez anyagilag nem volt olyan jó, viszont nagyon közel állt a vágyaimhoz, mert azt tudnod kell, hogy én gyermekkoromban közben Széchenyi Zsigmondnak olvasgattam a székelyföldi vadászati útleírásait, én arról álmodoztam, hogy valahol a havasokban majd vadőr leszek. És hát ez a munka erről szólt, nekem ki kellett menni a havasokba, és ott kellett lennem, és állatokkal kellett foglalkoznom, de ez annyival volt több annál, mint amire én vágytam, hogy itt nem kellett vadőrnek lennem, és nem kellett lelőnöm, vagy lelövetnem egyetlen egy állatot sem, hanem pont elég, hogyha megmutatom a vendégeknek, és mackók is, emberek is boldogak, és én is, mert még nem kell lelőni, vagy lelövetni egyetlen egy állatot sem. Tehát alapvetően ez egy olyan lehetőség volt, amit gyerekkori álmaim válhatnak valóra, és még inkább egy kicsit afölött. Így kerültem ki, és kérdeztem tőlük, hogy mikor kellene kezdeni, és mondták, hogy most. És én azóta vagyok itt, és most már a 6. évet csinálom.
Miről szól ez, János? Mutasd be nekünk, légy olyan kedves. Tehát kint vagy, van egy medveles, vagy több, vagy hogy kell ezt elképzeljük?
Hát engem úgy csúfolnak kint, hogy medvepásztor. Hát a tusnádfürdői polgármester Albert Tibi kérdezgette tőlem viccesen mindig, na mi újság, medvepásztor, hogy vannak a medvéid? És egyébként megtetszett nekem, csúfolt ő ugyanezzel, de nekem nagyon megtetszett ezen a név, mert úgy marketing szempontból jónak találtam. Mindenki tudja, mi az, hogy pásztor, de ki a fene az a medvepásztor.
Így van.
Kíváncsi az embereket, és ebből csak egy van a világon. Azért a szépen Jánosból, és még színből is van sok, de medvepásztorból csak egyetlen egy van. Na hát az vagyok én, a medvepásztor, aki alapvetően medveleseket üzemeltet. Hát Most három medveresünk van. Van egy Tusnádfürdőn, van egy a Sepsibikszától, a Szent Annató, Tusnádfürdőtől 10 kilométer van körülbelül, tehát Sepsibikszától, hogy elhagyjuk a Szent Annató irányában, a Szent Annatótól 2 kilométer a légvonalba van egy nagyon szép puszta, ott van még egy medveresünk, és ugyanezen a pusztán állt egy másik medveres, egy meglehetősen öreg, patinás, kopottas, disznóckis medveres, ami kiderült, hogy Ceausescu-nak építették, és Ceausescu-nak a volt diktátornak volt a medverese, mert nekem úgy nagyon tetszett, meg így a fantáziámat mindig mozgatta, majd egy évvel ezelőtt megvettük, és felújítottuk, és csináltunk belőle egy extrém szálláshelyet, ahol ott lehet aludni kulturált körülmények között, a teljesen felújít, a külsejét meghagytuk ugyanolyannak, amilyen volt, de teljesen szétszedtük és konzerváltuk a fákat, belőle pedig egy nagyon komoly szálláshelyet csináltunk belőle, tehát itt ágyból fekve lehet nézni a medvéket, és ott lehet aludni köztük, és egyébként egy mérleg is van beépítve, mert annak idején a Ceausescu-nak már emlékszem azt mondja, 1984-es, mert megvan a régi fejegység a mérlegnek, 1984-ben már elektronikusan mérte a vadőr, bent ült a lesben, minden napot kellett ülni, és naplót kellett róla vezetni, az odaérkező medvék mikor jöttek, hány kilót nyomnak, mit ettek, mikor mentek el, és erre folyamat meg is van a napló egyébként bent van a lesben. Tehát ez egy olyan les, ahol ott tudsz aludni, meg is tudod mérni a medvét, abszolút egyedülálló a világon, tehát nincs másik ilyen medveres, ahol ágyból fekve lehetne mackót nézni, és még meg is lehetne mérni.
Tehát ez a úgy kell akkor elképzelni, hogy maga a mérleg az kint van, a maci rásétál, bent pedig a kijelzőről le lehet olvasni, hogy éppen hány kilós maci érkezik.
Jól érted, pontosan. Igen, így volt ez annak idején, és már 1984-ben már így mérték a diktátornak a medvét, és naplót is vezettek róla, hogy mikor melyik medve jön.
Mondjuk ez kevésbé ökoturizmus, viszont az meg szimpatikus, hogy...
Abszolút, de amit ma ott történik, szerencsére óriási változás van, mert most nem, most is lövik a mackókat onnan, de most fényképezőgépekkel, nem pedig puskával. Tehát ez abszolút ökoturizmus szerintem, ugye, és nem csak természetfotósok jönnek hozzánk, tehát mindenki, aki szeretné látni a mackókat. Abszolút ökoturizmus, már beszélgettünk veled már korábban az ökoturizmusról, ez minden részét kimeríti, mert a turista leteszi az autóját, én ott találkozok vele, onnantól kezdve, hogy gyalogunk szépen az erdőben a medveresig, ez a legizgalmasabb része, az egyik legizgalmasabb része a magának a túrának, bár általában vadőri kísérettel szokunk menni, és ott beülünk a medveresbe, két órát nézegetjük a mackókat, ott én előadást tartok a medvékről, biológiájáról, legendákról, különböző történetekről, lehet fotózni, videózni, mert olyan közel vannak a mackók, akár telefonnal is lehet őket fotózni, videózni, és utána pedig szépen sétálunk, és ez megint csak egy izgalmasabb része, de ez már sokkal izgalmasabb, mert odafele senki nem biztos benne, hogy lesz medve, vagy mindenki úgy reménykedik, hogy lesz, de kifele sokszor úgy jövünk el, hogy leserült ott van két-három medve, és csöndbe kisúrlanunk hátulról, és tudják, hogy pár hétre hozzánk ott vannak a medvék, de hát egyébként az én tapasztalatom az, hogy szegények jobban félnek tőlünk, mint mi tőlük, tehát ha egy vakú elvillan véletlen egy telefonon, bent a lesbe üvöltve menekül el fel a medve, vagy leesik egy telefon, vagy egy üveg fölborul egy üdítős üveg a lesbe, akkor szokatlan zajtól azonnal szalad el és menekül el. Tehát nem, én el sem tudom képzelni, hogy meg tudjon támadni egy medve, egy embert. Mert ebben nem menjünk bele, mert ez egy másik műsornak lehetne.
Remélem, hogy majd egy következő adásban azért tudunk róla beszélni.
Lehetséges. Tehát alapvetően inkább én azt gondolnám egyébként, ezek embertámadások, ami megjelenik a sajtóban, mert a medve ok nélkül az emberre nem támad, legfeljebb védekezik, de ugye, ha az ember először megtámadta a medvét, szerencsétlen védekezik, egy ember nem fogja azt mondani, hogy ő volt a hibás, mindenki azt mondja, hogy gyanútlanul sétálgatott az erdőbe, és orvú hátulról megtámadta a vérmedve, és általában így kerülnek be a köztudatba a medve támadások. Úgyhogy én pont az ellenkezőjét látom ennek. Tehát nagyon fél tőlünk, elszalad, óvatos, ez van a mackókkal. Na, hát kérdésedre ez így nagyjából a válasz, hogy ez a medvepásztor, ez az én munkám, de hát az elmúlt években el lehet bővíteni, mert most már tehát olyan helyekre jutottam el, ami nekem is nagyon tetszik, és szerettem volna megmutatni azt is a vendégeimnek. Van egy falu 14 kilométerre a legközelebbi aszfaltúttól, és néhány évvel ezelőtt vezették be a faluba az áramot, és nekem ott van vendégházam is, és ott elég sokat szoktunk itt a faluban sétálgatni, megnézegetni házakat, embereket, illetve nem messze a falutól van Esztena. Tudod, mi az Esztena?
Igen, ahova a pásztorok, tudod? Igen, ha jól tudom, tehát jó, amikor jó. Kihajtják a jószágot a pásztorok, igen. Akkor abban töltik a legeltetési időszakot a juhok igen. mellett, ha jól tudom.
Igen, igen. Alapvetően az Eszten az a juhok és a juhászok nyári szállás helye, ez maga a telephelyet hívjuk Esztenának, és amiben ők ott laknak, az pedig a Kaiba.
Kaiba.
Ezek a Kaibák, ezek ilyen 2 négyzetméteresek, ilyen 1 méterszer 2 méter az alapterülete, és mondjuk 1 méter magas, és mint egy fakoporsó, egy deszkából összeácsolva, és nem a teteje nyílik, mint a koporsóknak, hanem az eleje, és akkor úgy bújnak bele, és abba alszanak, és mikor alszanak, akkor nyitva van uh-huh. az eleje, hogyha véletlenül jön a farkas vagy a medve, akkor ki tudjanak ugrani, és meg tudják védeni a nyájat. Tehát ők ott élik le az életük felét, mert ilyen 6 hónapot uh-huh. vannak, gyakorlatilag Szent György napjától Szent Mihály napjáig fönt vannak a havasokban, és le se jönnek, ugyanis a munkaszerződésük, hát most idézőjelbe téve, mert ilyen szóbeli szerződések vannak, de a munkaköri kötelességük és a szerzésük nem teszi lehetővé, hogy elhagyják egyáltalán fél évig. A gazda szokott néha lejönni, a tulajdonos, és 3-4 naponta lejön, lehozza a sajtokat, hogy el tudja adni a felesége a faluba, és akkor szokott étel utánpótlást szállítani fel az Esztenára. Ilyen 100 éves időutazás ez az egész, és én nekem nagyon megtetszett, és nagyon összebarátkoztam egy ilyen pásztorral kint, és elég sokat járok ki hozzá, és nagyon sok vendéget viszek ki. Hát úgy nagyon-nagyon szeretik a vendégek, mert tényleg egy csodavilág, és nagyon egyszerű emberekkel tudunk ott beszélgetni, és kicsit bele tudunk simulni ebbe a rohanó világból, egy kicsit másfele tudunk nézni. Hozzáteszem, hogy ez még ráadásul, nem tudom, hogy az ökoturizmusnak ismérve vagy sem, de ez még a helyieknek is sokat segít, tehát a pásztoroknak is, mert ha ott vagyunk fönt, akkor ugye a vendégek mindig meg szokták kóstolni a sajtót, a túrót, az orbert és a zsendicét, tehát még olyan tejtermékeket is adnak a pásztorok nekünk, amire nem is hallottál, te sem, és a vendég sem. A sajtról meg túróról még csak hajl az ember, de orda és zsendice, vagy azok mondjuk mik lehetnek. Tehát nagyon finom tejtermékeket adnak a vendégeknek, és a vendégek ebből gyakran vásárolnak, és nyilván turista áron, nem pedig olyan áron, mint amennyiért a kereskedő veszi át, tehát egy magasabb áron, egy kisker áron, nem pedig egy nagyker áron tudja a pásztor adni, és ettől nagyon boldog, neki ez egy nagyon komoly bevétel, sőt sokan nagyon érdekes, nem is én találtam ki, hanem ott a vendégek találták ki, hogy ők bizony szeretnének venni egy bárányt. Lehet, de hogy viszel el? Jaj, nem akarjuk elvinni, csak meg szeretnénk venni.
Na, jó. Örökbe, az örökbefogadás.
Igen. Nagyon aranyosak voltak, tehát ezt hogy ők találták ki, és egyre többen kérték ezt, és utána már mi is ajánlottuk a lehetőséget, és nagyon jó pofák, mert akarják segíteni ezzel a fennmaradását ennek az ősi szakmának, ami szerintem jó pár év múlva már nem lesz, mert a gyerekek sajnos már nem akarnak menni dolgozni, tehát idős pásztorok vannak mindenki, és ha ők nyugdíjba vonulnak, már nem lesz, aki csinálja ezt a dolgot, nem fognak már fölmenni a havasokba a gyerekek.
Nem én vagyok hivatott a meghatározni, mi ökoturizmus, mi nem, csak azok alapján, amiket Feritől az első adásban hallhattunk. Azt gondolom, hogy egyrészt az, hogy a turisták számára közel hozod azokat a természeti kincseket, és ezen belül is a mackókat megértik, megismerik, nem félik, de tisztelik a továbbiakban az állatot, tehát a helyi természeti értékeknek egyrészt a megőrzését, a megismerését támogatod. Én azt gondolom, Feri nem fog rám nagyon haragudni, azt mondom, hogy ez mindenképpen az ökoturizmus egyik jellemzője. A másik az az, hogy a helyben élő embereknek, a tájban élő embereknek a kultúrájuknak, a mindennapjaiknak a megmutatása, és nem úgy megmutatása, hogy a helikopterrel viszed őket a helyszínre, hanem mondjuk felsétáltok az Esztenára, és anyagi támogatása, tehát az, hogy például vásárolnak tőle, örökbefogadják a bárányt, ezek bizony mind, mert gazdasági előnye is kell, hogy származzon az ökoturizmusnak azért, hogy fenntartható legyen, hogy ezek a pásztoremberek ott megmaradhassanak, és csinálhassák tovább azt, ami a hivatásuk. Hiszen mondtad, hogy egyébként nagy jövője nem nagyon van a szakmájuknak, de legalább, hogy addig is, amíg ők ezt szívvel, lélekkel művelik, addig ezt anyagi biztonságban is tehessék. Tehát ez is megint csak ökoturizmus. Mondtad, hogy hát nyilván valameddig el kell jutni autóval, repülővel, vonattal, akármeddig. Egyébként erről veled már korábban beszéltünk, és én azóta kérdeztem fel, itt azt mondta, hogy persze, hát, hogyha nagyon méregződek vagyunk, akkor mindenhol gyalog kéne menni a világon. Természetes, hogy az ökoturizmus, hogy odáig eljutott valahogy, de onnan mondjuk felsétáltok a Mackólesbe, vagy felsétáltok az Esztenára, ezek már bizony beleférnek. És hát én, ha jól emlékszem korábbi beszélgetésünkre, akkor mondtad, hogy magának a falunak is, tehát egy kicsit tágabb értelembe vett közösségnek is származik ebből előnye, egyrészt a vendégészaka, illetőleg mondtál egyet a macikkal kapcsolatban is, ezt meséld el kérlek, mert szerintem ez nagyon izgalmas és érdekes, hogy ugye macik nem mennek be a faluba, arra gondolok.
Igen, megosztanak erről a vélemények, de a magának az elterelő etetésnek én magam, és nem csak én magam érzem azt, tehát én ugye Tusnádfürdőn és a környékén élek a 6. éve, és azt látom, hogy azok a mackók, amik kint a lesnél vannak, és minden nap hozzájutnak a kukoricához, ami természetes tápláléknak nevezhető, azok a mackók nem mennek be, tehát én nem látom őket be, nagyon ismerem őket ugye személy szerint, és nem látom őket be Tusnádfürdőn, illetve még ürülékeket sem találok, amiben kukorica lenne, mert még abból is lehet, látható lenne, hogy akkor ez biztos kidevett nálam, vagy valahol. Tehát még azt sem látom. Tehát az a medve, ami kint megtalálja a számítását, kicsit könnyebben, mert ugye egyre kevesebb az élője, és egyre kevesebb a táplálék nekik, az kevésbé akar bejönni a városba a könnyű táplálékért. Tehát ezt látom, és azért a helyiektől is kapok néha dorgálást, mert amikor hazajövök így november vége fele, haza szoktam jönni, mert ugye vége a szezonnak, nincs turista, és a családom az jobban szeret itthon Magyarországon, én egyébként jobban szeretek Erdélyben, ugye teleket itthon szoktuk tölteni, és akkor jönnek sorba az üzenetek, na jó, itt hagytál bennünket, a medvéidet is jó, itt hagytad, nem hogy etetnéd őket egész évben. Na most hát ők nem tudják, de én etetem őket egész évben, mindig van kint kukorica, és ilyenkor télen abszolút tapasztalom, hogy valóban téli álmot alszanak, mert nem fogy el, tehát hetekig van, hogy egy-két hétig egyetlen egy medve kerül elő, még egyébként 3-4 medvét minimum szoktunk látni egy medveres alatt, ez annyira leredukálódik, hogy akár csak egy-két hét alatt egy medve fordul meg a medveres körül, tehát látjuk a hóban nyomokat, meg látjuk, hogy nem fogy el egy hétig se, vagy két hétig se az a mennyiségű kukorica, ami egyébként el szokott fogyni egy este, vagy egy-két óra alatt is akár. Tehát az elterületetés szerintem mindenképpen segíti a közösséget. A másik dolog, hogy a faluban, amiről beszélek, hogy ez Tusnádfürdő volt, a faluban, ahol szoktunk kijárni, ez az Úz völgyében van egyébként a falu neve Csinód. Elég szépen ott ráadásul beszoktuk a programba tenni, hogy a helyieknél szoktunk, helyi családoknál. Nincsen egyébként vendéglátó, tehát vendéglátó hiány, helyi családoknál, ismerőseimnél, barátaimnál szoktunk enni a vendégeinkkel, és ebből azért van egy kicsi bevételük a helyi családoknak. Másrészt egyébként ez nem csak egy egyszerű étkezés, hanem én azt gondolom, hogy önmagában egy folklor műsor is, hiszen leülni egy helyi családdal, és ott becsöppenni az ő életükbe, az ő konyhájukba, és velük beszélgetni, azt a pálinkát inni, amit a gazda főzött, azt a tojást enni, amit a háziasszony vett ki a tyúk alól, azt a kenyeret, amit a kemencébe sütött meg éppen aznap reggel, és azt a tejet inni, amit ő fejt, azt a sajtot enni, amit ő készített. Ez több, mint önmagában egy érkezés, és ezzel segítjük valóban őket, mert ők azért ott a havasokban 14 km legközelebbi aszfaltúrtól azért olyan 90%-ban önfenntartóak. Tehát nagyon nehéz, nagyon kemény életük, és mégis boldogak.
Boldog. Libabőrös vagyok azoktól, amiket mondasz. A boldogság szó viszont most, akartam valamit kérdezni, de a boldogság szónál leragadnék egy pillanatra, hogy te most boldog vagy, János?
Sokkal-sokkal boldogabb vagyok, mint gazdagon voltam, de ez nem függ össze a pénzzel, tehát ha nekem a sok pénzem lenne, akkor is boldog lennék. Viszont ami miatt, amit csinálok, és a mindennapjaim miatt nagyon-nagyon boldognak érzem magam is, hálásnak. És egy újságíró kérdezte meg tőlem, hogy nem gondolom, hogy azért is lehetek boldog, mert az a boldogságomnak része az, hogy én élményt adok az embereknek, hogy itt nálam 10-15-20 ember megfordul egy nap, és mindenki mosolyog, és mindenki boldog, mert hogy élményt kapnak. És akkor döbbentem rá, hogy valóban ez tört fel engem igazán a mindennapokban, még ha nem is keresünk annyi pénzt közel sem, mint korábban, de mégis gazdagnak érezzük magunkat, mert a lelkünk nagyon gazdag, mindenki mosolyog, és mindenki boldog körülöttünk, és hálásan köszönnek el, és ölelnek át bennünket, miután elmennek. Ez a boldogság rész. Én boldog vagyok, igen, azt gondolom.
Nagyon fontos, és nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad, illetőleg még egy szerintem azoknak az embereknek is boldogság ez, akik ott élnek, és akikhez elviszed a vendéget. És hát azt nem tudjuk mérni, hogy egy maci tud-e boldog lenni, de valószínű, hogy az ők is életük is sokkal békésebb és boldogabb ettől az egésztől. Hagyd legyek egy kicsit, nem azt mondom, hogy kerékkötő, csak tudom Feritől, hogy ő milyen nagyon viszi dr. Gubán Pálnak a tanításait tovább, és mennyire precíz. Azért bátorkodtam azt mondani, hogy a Ceausescu les átalakítása önmagában nem feltétlenül ökoturisztika. Az igen, hogy nem valami újat épít az ember, hanem egy meglévőt őriz meg és újít fel. Az biztos, hogy nem is ökoturisztika, de hogy egy fenntarthatóságot szolgáló valami. Viszont én úgy tudom, hogy ti igenis csináltatok, ökoturisztikában szerintem, majd aztán Feri elmondja, hogy jól látjuk-e, beleillő épületet, méghozzá azt mondtad, hogy valami helybeli fából, mohaszigeteléssel, erről még ha mondanál két szót, mert az viszont ökoturisztika. Tehát ugyanis az a lényeg, hogy nem kibetonozzuk az utat, luxusszállodát építünk, hanem ugyanolyan épületeket építünk, mint a helybeliek, ugyanazokból az alapanyagokból, ez már ökoturizmus. Tehát hogyha mondjuk ugye ott a szenegáli történetben, amit Feri elmesélt, ott is arról volt szó, hogy nem kaptak különb szállást a turisták, hanem ugyanolyan kis, nem tudom, rundallókba kellett megszállniuk, de hiszen azért mentek oda, ugye, hogy azt megtapasztalják, azt az életformát, azt a milliót, amiben a helyiek is élnek. Na, ha jól tudom, akkor ti is építettetek egy ilyen mackólest, ugye?
Igen. Nem mackólest, hanem egy házunk van.
Ja,
egyébként Igen. Azért, ha már a mackólest említetted, egy nagyon picit azért vitatkoznék vele. A tevékenység önmaga, én azt gondolom, hogy ökoturizmus. Az, hogy ezt most milyen épületbe kivitelezzük, hogy nem elromboltuk és eldöntöttük azt,
ja, ez fa házat,
mert egyébként ez egy lábakon álló faépület, és azsindejtetővel, maga a Ceausescu-les is, hogy azt rendbe hoztuk, és nem eldöntöttük ezzel. Igaz, hogy most milyen értéket próbáltunk menteni, volt diktátornak valamiért próbáltuk megmenteni, de hiába ez a történelem, én úgy gondolom.
Így van,
tehát ezzel is tisztában kell legyünk. Viszont maga a tevékenység ott, az ugyanolyan ökoturisztikai tevékenység, hiszen ott is a medvéket lessük és fotózunk.
Világos.
Na de erről ennyi zárójelben. Viszont a kérdésed, amire irányul, igen, van kint Csinódban egy 20 hektáros telkünk, amit a faluból egy ilyen 6-7-800 méter hosszú hölgyön lehet megközelíteni, és egy nagy hely választja el a falutól, de mégis a falu része, és ott is van áram, és van víz is, bár nem vezetékes víz, hanem forrásvíz van bekötve, minden háznak saját forrása van egyébként a faluban, tehát nincs vízvetékrendszer, rengeteg forrása, és nekünk is egy forrásvíz van befogva és bekötve a házba, abból fürdünk, abból iszunk, azzal mosogatunk a forrásvízzel, de megpróbálunk olyan módon, hogy ahogy azt tényleg nem szeretnénk rongálni a természetet, és a ház, amit építettünk, ez egy hagyományos rönkház, mint ahogy a csángók építkeztek, mohával van szigetelve a ház, a rönkök között is moha van berakva, mindenütt a falba is moha a szigetelés, tiszta fa az összes nyilászáró, fával van burkolva belül, és ennek is fazsindeje a teteje. És ez úgy teljesen az az érzés, hogy kint a faluban, falutól még ugye abból is ki kell menni, a falu mellett egy 20 hektáros telken fönt a havasokban egy önálló házban vagy. Egy csodálatos érzés, és egyébként tényleg jó a ház, nagyon jó az atmoszférája. Egyszer remélem, te is meglátogatsz bennünket.
Jaj, hát azt akartam mondani, hogy adáson kívül bejelentkeznék, de akkor megelőztél itt élő egyenes
adásban. El kell jönni, és el kell mondani, és kell csinálni egy podcastet, és meg kell mutatni a vendégeknek, hogy ez
nagy
milyen élmény volt számomra.
Nagy szeretettel. János, közben ki is futunk sajnos az időből. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, szerintem tényleg csak abba hagyni tudjuk befejezni, nem, és remélem, hogy lesz is folytatása. Viszont szeretnélek megkérni, hogy mondjuk el légy olyan kedves a hallgatóknak, hogy hogyan tudnak hozzátok jelentkezni egy ilyen medveles túrára, illetőleg, hogy a könyved, a Medvepásztort hogyan és hol, milyen felületen tudják megvásárolni. Légy olyan kedves, ezeket mondd el nekünk.
Igen, a könyvet azt a www.medvepásztor.medveles.hu oldalon lehet elérni, ott lehet megvásárolni, csak ott nincs semmiféle terjesztőhálózatban, csak én árulom itthonról. Egyébként pedig, ugye arról még beszéltünk, hogy alapvetően mi nem csak azzal foglalkozunk, hogy medveleseket üzemeltetünk, hanem személyre szabott túrákat szervezünk bárkinek. Tehát ha valaki szeretne jönni Erdélybe, akkor a mi itteni turisztikában eltöltött több éves tapasztalatunkat és a több ezer vendégünk tapasztalatát átadva nagyon szívesen megszervezzük útvonal, látnivalók, olyan szállás, amilyet a vendég szeretne, olyan programok, amit a vendég szeretne, olyan étkezés, amit a vendég szeretne. Tehát mindent megszervezünk alaposan, és adunk hozzá egy 24 órás támogatást is, hogy ilyen virtuális idegen vezetőt, hogyha valakinek valami problémája van, gyógyszer kell éppen, mert megfájdult a foga, akkor segítünk gyógyszerbe szerezni, ha a gumisnak nem tudja a telefonszámát, útba igazítjuk, valutaváltásban mindenben segítünk, tehát ilyen 24 órás támogatást adunk. és nagyon szívesen megszervezünk mindent. Na most itt elsősorban telefonon szeretnünk erről beszélni, mert és ott is szeretjük a felveszik velünk a kapcsolatot. Mindjárt fogom neked mondani a telefonszámot. A másik pedig, hogy e-mailben is fel lehet velünk venni a kapcsolatot, azt a janikukacmedveles.hu e-mail címen lehet elérni, és a telefonszám pedig 30-as 016 07 12 non-stop, bármikor szombat-vasárnap hívhatóak vagyunk reggeltől estig, nagyon szívesen válaszolunk bármilyen kérdésre, ha nem is hozzánk jönnek, de bármit szeretnének tudni, nagyon szívesen segítünk bárkinek.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük. De akkor még egyszer köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést, remélem, hogy hamarosan folytathatjuk, és akkor ezután köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet, találkozunk a következő adásban. Szervusz János, jölellek, Isten áldjon.
Köszönöm, viszont hallásra.